Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklista Portfolio podcastje június 3-án hétfőn. A műsor első részében háborús aktualitásokkal foglalkozunk, például azzal, hogy milyen vitás kérdések feszülnek Ukrajna és az USA között, és hogy mit jelentenek az orosz területre mért ukrán csapások.
Előbb-utóbb most már nagyon valószínű, hogy ez a pillanat is el fog jönni, hogy az amerikai ATACMS rakéták is átrepüljenek az orosz légtérbe. Arról is ugye most folynak tárgyalások, hogy az amerikaiak megengedjék, hogy az ukrán légvédelem még az orosz légtérben megsemmisítse repülőgépeket, drónokat, rakétákat. Tehát egyfelől az, ami látványos változás az, hogy az ukránok most már tényleg vállalták azt, hogy ők maguk lőttek át orosz területre.
Vendégünk Ács Bence, a Portfólió globál rovatának elemzője. A második részben a forint gyengülésének okairól és a lehetséges jövőbeli árfolyamokról kérdezzük Kassab Balázst, a Portfólió részvénypiaci elemzőjét. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist június 3-án. Mielőtt tovább mennénk, egy rövid üzenet szponzorunkról. A mai podcast támogatója ugyanis az OTP alapkezelő, ahol már elérhető a közép-kelet-európai térség 7 országának legnagyobb forgalmú és kapitalizációjú részvényeit követő OTP CETOP ETF alap. További részletek az OTP alapkezelő weboldalán, vagy az epizód leírásában található linken érhetők el. Sok minden történt az elmúlt napokban az orosz-ukrán háború kapcsán, például Volodymyr Zelenszky Szingapúrban részt vett egy békecsúcson, ahol élesen támadta mind a kínai elnököt, mind pedig az amerikai elnököt, hogy ezt miért tette, arról is szó lesz, de arról is, hogy orosz csapatok előrehaladást értek el, vagyis előbbre tudtak haladni Donyeck megyében. Itt van velünk a telefonban Ács Bence, a Portfólió globál rovatának elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, Peti, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Mi volt ez a békecsúcs, amit tartottak most hétvégén?
A Shangri-La békekonferencia, vagy pontosabban biztonsági konferencia, egy évenként megrendezésre kerülő találkozó. Itt kifejezetten prominens politikai, illetve biztonságpolitikai szereplők szoktak összeülni. Általában azért, hogy a Csendes-óceán térségét, illetve az ázsiai biztonságpolitikai helyzetet megvitassák, ide kapott most meghívást egyébként Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is. Ezen a békecsúcson szólalt föl. Nyilván ő most ugye leginkább házala miatt, hogy minél nagyobb támogatást tudjon szerezni Ukrajnának. Itt találkozott egyébként Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel is, és hát ugye itt hangzott el kritika egyfelől Kína, másfelől Joe Biden irányába, ugyanis Svájcban is terveznek, ott viszont tényleg egy Ukrajnáról szóló békecsúcsot rendezni, ahova a kínai elnök az egyértelműen jelezte, hogy nem szándékozik elmenni. Joe Bidennek a sajtóstábja pedig azt nyilatkozta, hogy az amerikai elnök még nem biztos, hogy részt kíván venni ezen a konferencián. Nyilván most ugye Bidennek a novemberi amerikai választások miatt elég sok egyéb tendője van, ettől függetlenül mondhatni meglepő eredmény az, hogy nagyon-nagyon magas prioritást élvező külpolitikai ügyben az ukrajnai háborúnak az apropóján nem jelenik meg ezen a békekonferencián. A kínaiaknál igazából a Zelenszkynek nem is ott volt a problémája, hogy nem mennek el a békekonferenciára, hanem az, hogy ugye továbbra is nagyon-nagyon szoros gazdasági kapcsolatokat ápolnak Oroszországgal.
Akkor a USA és Ukrajna közötti konfliktus ezen kívül most áll valamiben, vagy alapvetően jó a viszony a két ország között?
Alapvetően egyébként most úgy nagyjából minden rendben van. Ugye az ukránok azok nagyon szeretnék elérni azt, hogy az amerikaiak is csatlakozzanak több más NATO tagállamhoz abban, hogy engedélyezzék azt, hogy az ukránok azok különböző közepes hatótávolságú fegyverekkel orosz területeken semmisítsenek meg katonai célpontokat. Itt most főleg gondolva a szárazföldről indított ATACMS rakétákra. Egyelőre az amerikaiak még fixre nem mondták azt, hogy ezt meg fogják engedni, de számíthatunk arra, hogy záros határidőn belül ez meg fog történni. Tehát azon kívül, hogy Biden nem valószínű, hogy megjelenik Svájcban a békecsúcson, egyéb komoly konfliktus téma most nincs a két ország között.
Magyarország el fog menni erre a békecsúcsra?
Szijjártó Péter nyilatkozott pont a mai napon arról, hogy nem látja értelmét annak, hogy egy olyan békecsúcson vegyen részt, ahol nincsen jelen mind a két háborúzó fél. Ugye Oroszország nem lesz ott ezen a békecsúcson, tehát Magyarország valószínűleg nem fog itt megjelenni.
Kicsit térjünk át a háborús eseményekre. Úgy tudom, hogy volt egy viszonylag váratlannak mondható harkivi orosz offenzíva, ami egész sikeres volt, és Oroszország jelenleg sokkal nagyobb területet birtokol, sokkal nagyobb területet tudott megszállni, mint korábban. Mik a pontos számok?
Igazából itt azt nagyon fontos kiemelni, hogy egyfelől a harkivi offenzíva az sem a nyugati elemzők, sem pedig az ukránok számára nem volt váratlan. Az ukránok azok hónapok óta kongatták a vészharangot nyugaton, jelezvén azt, hogy náluk nagyjából elfogyott a tüzérségi és légvédelmi lőszerkészlet jelentős része, ezért nem fognak tudni megállítani egy újabb orosz támadást, ami ugye most már láthatjuk bő két év alatt, hogy van egy standard, amikor jön a jó idő, nagyjából felszárad a sár Ukrajnában, akkor valamelyik fél mindig megpróbálkozik egy offenzívával. Az egyértelmű volt, hogy az ukránok azok idén-nyáron nem lesznek képesek szélesebb körű ellentámadást indítani. Így várható volt az, hogy ezzel végül az oroszok fognak megpróbálkozni, és az sem volt egyáltalán meglepő, hogy erre pont Harkiv régióban szánták el magukat, főleg azért, mert ugye mivel az ukránok azok elég csúnya lőszerhiánnyal küzdenek, ezért nem nagyon tudtak átlőni olyan orosz területekre, ahol az oroszok teljesen nyugodtan összevonhatták az alakulatokat és megindíthatták a támadást. Emellett egyébként továbbra is próbálkoznak ugye Donyeck megyében, most az elmúlt időszakban itt értek el valamennyi előrehaladás. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy akkor, amikor azt mondjuk, hogy most előre haladtak az oroszok, az a terület, amit ők elfoglaltak, ez a nagyjából 201 négyzetkilométer, ezt más, nagyobb háborúban azt mondanánk, hogy továbbra is álló háború zajlik, tehát az oroszok mélységében nem nagyon tudtak sehol behatolni az ukrán védelem mögé, Harkivban is pici falvakat foglaltak el, volt olyan, amit elfoglaltak, ukránok visszavették, tehát ott minimális volt az előretörés. Donyeckben sem látszik most per pillanat az, hogy nagyobb településeket meg tudnának szállni, tehát ez a váratlan és nagy orosz előretörés, ez igazából sem váratlan, nem volt sem túlzottan nagy.
Említetted a lőszerhiányt egy fél mondat erejéig, és itt a checklistben is nagyon sokat beszélgettünk arról már hónapokkal ezelőtt is, hogy igen, Ukrajnának nincs elég lőszere, az Európai Unió ígért lőszer, de ezt nem teljesítette. Mi történt ezzel kapcsolatban?
Ez a lőszerhiány, ez most, hogyha nem is teljesen, de valamennyire megoldódni látszik, hogy a nyugati hatalmak azok úgy néz ki, hogy most elkötelezték magukat amellett, hogy a lehetőségeikhez képest minél több lőszert szállítsanak Ukrajnába. Ez ugye főleg az Egyesült Államok részéről fontos, az európai lőszer és fegyvergyártás az továbbra sem pörgött fel annyira, hogy Ukrajnát kellő mennyiségben el tudják látni lőszerre. Az amerikaiaknál pedig ugye nem gyártó kapacitásbeli problémák, hanem politikai okok miatt húzódott nagyon sokáig az, hogy az új szállítmányt elfogadja az amerikai törvényhozás. Ez megtörtént, és ennek a döntésnek meg volt az előnyös pontja, hogy az amerikaiak egyébként az Ukrajnának szánt lőszert azt nem most indítják el valamelyik amerikai államban, hanem ezeket mind Európában tárolták, tehát napok, hetek alatt tudtak Ukrajnába kerülni, és ott az elosztó pontokról szóródnak most szét azokon a helyeken, ahol szükség van rájuk. Azt nem mondanám, hogy az ukrán lőszer probléma megoldódott, bár most a tüzérség egy fokkal jobb helyzetben van, a légvédelemnél ott még az ukránok azt mondják, hogy vannak elég komoly problémák, de ugye az amerikaiak azok pont a hetekben fogadtak el egy elég komoly fegyvercsomagot, amiben elméletileg a Patriot légvédelmi rendszerhez is küldenek majd rakéták az ukránoknak, tehát valamennyire javult a helyzet.
Kicsit még kérdeznélek arról a hírről, amely szerint ukrán részről is támadás érte egy orosz katonai konvojt, és részben kérdeznélek ennek a támadásnak a jelentőségéről, részben pedig arról, hogy mi a helyzet most az ukrán ellentámadással és azokkal a harcokkal, amelyek mondjuk nem ukrán területen zajlanak.
Az oroszországi területekre történő belövésre azt érdemes tudni, hogy igazából egyáltalán nem volt eddig egyedi eset az, hogy Kijev különböző közepes vagy nagy hatótávolságú fegyverekkel, főleg drónokkal lőjön orosz célpontokat, itt akár olajfinomítókról, mindenféle gázdepókról legyen szó, akár katonai létesítményekről. Most az volt a látványos különbség, hogy eddig az ukrán védelmi minisztérium, illetve az ukrán titkosszolgálat mindig azt mondta, hogy ezek partizánok voltak, most viszont teljes messzélességgel bevállalták azt, hogy az 53-as dandár és a 103-as területvédelmi dandár lőtt át a határon Kurszk környékére. Azt nem lehet biztosra tudni, hogy ezt milyen fegyverrel csinálták, de előbb-utóbb most már nagyon valószínű, hogy az a pillanat is el fog jönni, hogy az amerikaiak a CMS rakéták is átrepüljenek az orosz légtérbe. Arról is ugye most folynak tárgyalások, hogy az amerikaiak megengedjék, hogy az ukrán légvédelem még az orosz légtérben megsemmisítse repülőgépeket, drónokat, rakétákat. Tehát egyfelől az, ami látványos változás az az, hogy az ukránok most már tényleg vállalták azt, hogy ők maguk lőttek át orosz területre, nem ukrán titkosszolgálat, nem orosz partizánok, ők ezt tényleg elismerték, hogy ők csinálták. Az, hogy ennek stratégiai jelentősége mekkora van, illetve hogy az ukrán ellentámadás lehetősége az most hogy néz ki, egy fokkal bonyolultabb kérdés. Az, hogy orosz területen szétlőnek egy konvojt, az most az oroszoknak nyilván egy kellemetlen pillanat tekintettel arra, hogy ugye nem véletlenül Harkiv megyében indították meg a támadást, ugye ezt, hogy korábban mondtam, nekik nagyon jól jön az, hogy az ukránok az amerikai fegyverekkel eddig nem lőhettek át a határon, ott aránylag békében, nyugalomban tudták összevonni a csapatokat. Az ukránok viszont ugye híresek arról, hogy ők, hogyha nagyon-nagyon szeretnék, akkor különböző csapatösszevonásokat brutális precízióval tudnak szétlőni. Ukrán ellentámadásról viszont, vagy komolyabb területszerzésről én nem látok rá per pillanat túl nagy lehetőséget. Az ukránok egyébként szárazföldi járművek szempontjából továbbra sincsenek nagy bajban. Ugye a legutóbbi eléggé elfuserált ukrán offenzívánál láthattuk azt, hogy kikilövöldöznek nyugati páncélosokat az oroszok, de a veszteségek mennyisége eszköztéren nem érte el azt a szintet, hogy ez tényleg lenullázza az ukrán szárazföldi kapacitásokat. Sokkal nagyobb probléma az, hogy egyfelől egy szárazföldi támadást azt illő előkészíteni tüzérséggel, precíziós csapásokkal, szétlőni az orosz logisztikai központokat, lőszerdepókat, parancsnoki állomásokat, amire nem nagyon látunk példát. Másfelől pedig az ukránoknál most, ami a legnagyobb problémát okozza, az az, hogy képzett emberállományból nem állnak túlzottan jól.
Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Ács Bencével, a Portfólió Globál rovatának elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Mielőtt tovább mennénk a következő témára, a Zsoldos Ákos, a Portfólió makró elemzője elmondja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten.
A héten érkeznek az Egyesült Államokból a legfrissebb munkaerőpiaci adatok. A pénteken érkező mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottak létszámának változása lesz a legfontosabb adat, de már a korábbi napokon is érkeznek különféle munkaerőpiaci mutatók. Ezen kívül az Európai Központi Bank is ezen a héten tart kamatdöntő ülést, erre csütörtök délután kerül sor. Ami pedig a magyar makrogazdasági adatközléseket illeti, Magyarországon is történnek fontos dolgok. A Központi Statisztikai Hivatal például közé teszi az ipar és a kiskereskedelem alakulását áprilisból. Ezekből megtudhatjuk, hogy hogyan teljesít a magyar gazdaság második negyedév elején.
Míg a forint a múlt héten KED magasságában már a 382-es szint alatt is járt az euróval szemben, a hét vége felé már az volt a kérdés, hogy a 390-es kulcsszintet áttöri-e, ez végül nem jött össze, a pénteki zárásra a 389 körüli szinteken volt, és továbbra is nyomás alatt kezdte ezt a hetet. Itt van velünk a telefonban Kaszab Balázs, a Portfólió részvénypiaci elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia Péter, köszöntöm a hallgatókat.
Mi okozta a forint nagymértékű gyengülését a múlt héten?
Összességében elmondható a múlt héten kezdődött nagyobb gyengülések kapcsolatban, hogy külső és belső tényezők is állnak a háttérében. Először is az elmúlt hetekben a piaci szereplők már az összes pozitív tényezőt beáraszták a forint árfolyamába, így elmondható, hogy érett a fordulat, aminek már technikai szempontból is voltak jelei az előző hét folyamán. A mostani gyengülés kapcsán akkor aggasztó lehet, hogy amíg kedden és csütörtökön is az emelkedő amerikai kötvényhozamok és az erősödő dollár tettek keresztbe a forintnak. A gyengülés most úgy folytatódik, hogy közben gyengül a dollár és a kötvényhozamok is csökkenésben vannak. Ez pedig már csak azért is fontos kiemelnünk, hiszen a feltörekvő piaci deviza révén az amerikai fizetőeszköz mozgása nagyban befolyásolja általában a forint erősségét is. Ezúttal pedig úgy gyengül tovább a forint, hogy közben a dollár már gyengülésben van.
Hogyha megnézzük a régiós devizákat, akkor hogy viselkedett a magyar forint?
Elmondható, hogy nem csak a forint kerül gyengülő pályára az elmúlt napokban, hanem a régiós devizák is. a lengyel zlotyhoz, valamint a cseh koronához képest is jóval nagyobb mértékű volt a forint gyengülése az euróval szemben.
Mit várhatunk ezen a héten?
A hét első felében várhatóan a jelenlegi 390-es szinteken billeghet majd a forint jegyzése az euróhoz képest. Csütörtökön azonban jön az Európai Központi Bank kamat döntő ülése, pénteken pedig fontos munkaerőpiaci adatok érkeznek majd Amerikából, melyek egyaránt hozhatnak nagyobb elmozdulásokat mindkét irányba.
A technikai elemzés mondta nekünk valamit arról, hogy a 390-es szintet átviheti-e a forint, vagy esetleg elindulhat egy további gyengülés, és a 400-as euró is a látóterünkbe kerülhet.
Ami a technikai szinteket illeti, elmondható, hogy hétfő délelőtt már áttörte a fontos 390-es szintet az euró-forint árfolyama. Ez a szint az egész évben idén eddig egy nagyon meghatározó szint volt, évelején rövid ideig támasz volt, azt követően pedig ellenállásként funkcionált. Fölfelé most az áttörést követően a 394-es, valamint a 396-os áprilisi lokális csúcsok szintjére érdemes figyelni. A forintra helyeződő nyomás pedig abban az esetben csökkenhetne, amennyiben a jegyzés tartósabban képes lenne visszatérni a 390-es szint alá a következő napokban.
Tehát akkor arra nem nagyon van tér, ha jól értem, hogy egy jelentősebb erősödés vegye kezdetét?
Jelenleg nem látunk rá jeleket, hogy bármiféle fordulat is jöhet a következő napokban. Ugyanakkor a már említett csütörtöki EKB kamat döntés, illetve a pénteki amerikai adatok alapvetően is hozhatnak nagyobb mozgásokat. Az elmúlt napok erős gyengülése ellenére azonban jelenleg határozottan kijelenthető, hogy korai még a 400-as euróról beszélni. Ugye, ahogy már említettem, a 390-es szint fölött is helyezkednek még el ellenállások, és noha van még tér a további forintgyengülés előtt, egyelőre összességében tehát valószínűtlennek tűnik, hogy a következő hetekben a 400-es szintek közelében emelkedne az euróforint árfolyama.
Köszönjük szépen, Kassa Balázzsal, a portfólió részvénypiaci elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz a mobilodon. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a podcast platformon, ahol a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!